Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk témái. Ferenc pápa júliusi ima szándéka a társadalmi barátságért. Péter és Pál karizmájának közös vonása az egyház egysége. Parolin bíboros szentmisét mutatott be Berlinben a Szentszéki Német Kapcsolatok centenárium alkalmából. Csodálkozás. Janka Ferenc atya elmélkedése az évközi 14. vasárnapra.
Dice la Biblia que el que encuentra un amigo encuentra un tesoro.
Ferenc pápa júliusi ima szándéka a társadalmi barátságért. A Szentatya júliusban a társadalmi barátságot jelölte meg ima szándékának, amelyért kéri a hívek fohászait.
Me gustaría proponer a todos ir más allá de los grupos de amigos y construir la amistad social.
Az erről készült videóban elmondja, hogy a Szentírás szavai szerint, aki barátra lel, az kincset talál. A Szentatya arra hív minket, hogy próbáljunk túllépni megszokott baráti köreinken, és a társadalmi barátság építésére törekedjünk, amelyre nagy szükség van a békés és jó együttéléshez.
Reencontrarnos especialmente con los más pobres y vulnerables.
Ilyen az, ha szegényekkel, rászorulókkal, szenvedő embertársainkkal foglalkozunk, azokkal, akik a perifériákon élnek. Távolodjunk el a populizmusoktól, amelyek kihasználják a népek félelmeit és szorongásait, anélkül, hogy megoldást találnának rá. Olyan misztikát, elképzelést ajánlanak, amely sajnos semmit sem old meg. Elmenekülni a társadalmi barátság elől csak is romboló hatású, kilépni a polarizációból, a vélemények megosztásából szintén az.
Y esto no siempre es fácil, especialmente hoy, cuando una parte de la política, la sociedad.
A társadalmi barátságra való törekvés nem mindig könnyű feladat, magyarázza a pápa. Manapság pedig egyáltalán nem az, ugyanis a politika, a társadalom és a média egy része arra törekszik, hogy ellenséget szerezzen, amelyet hatalmi játékkal legyőzhet. A párbeszéd az az út, ahol új módon lehet a valóságra tekinteni, hogy a közjó építésekor felmerülő kihívásokat elkötelezetten és örömmel tudjuk megélni.
Recemos para que en situaciones sociales, económicas, políticas, conflictivas.
Imádkozzunk azért, hogy a társadalmi, gazdasági és politikai helyzetekben bátrak és elhivatottak tudjunk lenni, a barátság és a párbeszéd építőivé tudjunk válni, olyan férfiak és nők lehessünk, akik mindig a kezüket nyújtják embertársaiknak. Imádkozzunk azért, hogy ne legyen többé helye az ellenségeskedésnek és a háborúnak. Zárja júliusi ima szándékáról készült videóját Ferenc pápa.
De enemistad y de guerra.
Péter és Pál karizmájának közös vonása az egyház egysége. Parolin bíboros homiliája. Pietro Parolin bíboros, vatikáni államtitkár hétfőn hivatalos látogatásra érkezett Berlinbe, a Németország és a Szentszék közötti diplomáciai kapcsolatok felvételének centenáriumi ünnepsége alkalmából. A kerekévforduló tavaly június 30-án lett volna esedékes, de a koronavírus járvány miatt a megemlékezést el kellett halasztani. A Szentszék első németországi apostoli nunciusa, Eugenio Pacelli bíboros, a későbbi 12. Pius pápa ugyanis 1920. június 30-án mutatta be megbízó levelét a német birodalom elnökének, Friedrich Ebertnek. Parolin bíboros június 29-én Szent Péter és Pál apostolok liturgikus emléknapján a német főváros Szent János bazilikájában mutatott be koncelebrált szentmisét. Szent beszédét a következő szavakkal kezdte. Nagyon örülök, hogy veletek együtt ünnepelhetem a szent apostolok Péter és Pál liturgikus emléknapját. Az Úr ezen a látogatásomon, amely a Németország és a Szentszék közötti diplomáciai kapcsolatok centenárium alkalmából zajlik, megadja nekünk a kegyelmet, hogy itt, Berlinben ünnepelhessük az apostolokat, akik Rómában ontották vérüket. Ez a gondviselésszerű körülmény spirituális hidat teremt, amely közelíti egymáshoz a teret és az időt, és lehetővé teszi, hogyan jelenre alkalmazzuk a tanúságtételt, amellyel az apostolok megpecsételték közös hitünk eredetét. A szentszéki államtitkár mindenek előtt átadta Ferenc pápa üdvözletét, majd idézte 12. Pius, az első németországi apostoli nuncius 1940-ben mondott szavait. Bármi is legyen az egyes pápák neve, arca, származása, mindig Péter él bennük. Péter az, aki irányít és kormányoz, Péter az, aki mindenek előtt tanít és terjeszti a világon a felszabadító igazság fényét. Imádkozzunk Ferenc pápáért, buzdította a híveket Parolin bíboros, emlékeztetve rá, hogy ezt maga a pápa kéri mindig a hívektől. Az Úr világosítsa meg és támogassa különleges kegyelmi szolgálatának gyakorlatában, hogy előmozdítsa a hit és a szeretet közösség egységét, amely szükséges az egyház üdvözítő küldetésének teljesítéséhez, utalta a bíboros a II. Vatikáni zsinat Unitatis Redintegratio kezdetű, az ökumenizmusról szóló dekrétumának tanítására. A vatikáni bíboros államtitkár hálát adott az isteni gondviselésnek, hogy Berlinben lehet, abban a városban, amely egykor Németország megosztottságának, valamint a világot két tömbre, keleti és nyugati blokkra osztó vasfüggönynek a jelképe volt. A berlini fal leomlása után, amely 1989. november 9-én következett be, és ami egyben Európában a kommunizmus összeomlását is jelentette, a város ismét egyesülhetett, fontos lökést adva a nemzeti és nemzetközi egységesülés folyamatának. Parolin bíboros felidézte Szent II. János Pál 25 évvel ezelőtt, 1996-ban tett berlini látogatását, amelynek során az olimpiai stadionban a boldogok sorába iktatta a nemzeti szocialista rezsim két áldozatát, Bernhard Lichtenbergert és Karl Leisnert. 15 évvel később, 2011. szeptember 22-én a német nemzet eminens fia, 16. Benedek pápa kereste föl Berlint, emlékezetes beszédet tartva a német parlament a Bundestag képviselőinek a valódi emberi szabadságról. A vatikáni bíboros államtitkár homiliájának középpontjában az egyház egysége állt, amely a két apostol karizmájának alapvető és kiemelkedő vonása volt. Péter és Pál ugyanabban a városban, de két különböző helyen, különböző időpontokban haltak vértanú halált. Az egyház mégis együtt ünnepli a hitnek e két oszlopát, akik ugyanazt az egyházat gyűjtötték egybe különböző módokon. Ma is fontos, hogy olyan egységre összpontosítsunk, amely nem a közös elképzelésekben, orientációkban való osztozástól függ, mint a politikában, hanem az Istenben való teológiai, spirituális gyökerezés képezi alapját. Az egyház örökös szükséglete, hogy az egysége munkálkodjon, hogy válaszolhasson Jézus utolsó, szívből jövő kérésére, hogy legyenek mindnyájan egy. Pietro Parolin bíboros berlini homiliájában idézett Ferenc pápa idén pünkösd vasárnap mondott szentbeszédéből, amelyben hangsúlyozta a kegyelem primátusát. Nem üdvözítünk senkit és magunkat sem saját erőnkből. Ha első helyen vannak a mi projektjeink, a mi struktúráink, a mi reformterveink, akkor funkcionalizmusba, teljesítmény központúságba, vízszintes világnézetbe süllyedünk és nem hozunk termést. Az egyház nem pusztán emberi szervezet, hanem az egyház a Szentlélek temploma, amely megújítja magát a kegyelem kenetével, a kenet ingyenességével, az ima erejével, a küldetés örömével, a szegénység lefegyverző szépségével, mondta Ferenc pápa pünkösd vasárnapi homiliájában. A bíboros hozzátette, Ezekkel a szavakkal a pápa bizonyos értelemben megismételte azt, amit 2 évvel ezelőtt Szent Péter és Pál ünnepe alkalmával írt a németországi katolikusoknak, utalva a helyi egyház szinodális útjára. Valahányszor az egyházi közösség megpróbált saját erejéből kilépni problémáiból, kizárólag saját erejében vagy módszereiben, intelligenciájában, akaratában vagy tekintélyében bízva és azokra összpontosítva, végül növelte és tartóssá tette mindazt a rosszat, amelyet megpróbált megoldani. Az apostolok példáját követve, akik különböztek egymástól, de a kegyelem, amelyet Isten a szívükbe öntött, mindig visszavezette őket a szeretet közösséghez, és amely a testvérek iránti állandó szeretetben nyilvánult meg a gyakorlatban, kérjük azt az ajándékot, hogy tudjuk ápolni az egységet, és soha ne helyezzük a mindenkivel való szeretet közösséget az egyéni igények elé. Péter és Pál megtapasztalták Istent, aki gyökeresen megváltoztatta terveiket, és elképzelhetetlen módon kitágította látóhatárukat. Mindez azért volt lehetséges, mert engedelmesek voltak, elfogadták és hagyták, hogy a lélek formálja őket, aki kitágította szívüket, mondta Parolin bíboros, majd Szent Péter és Szent Pál, valamint Szűz Mária az apostolok királynője közbenjárásáért fohászkodva kérte az alázatos szív kegyelmét. Ez a mindig időszerű útja annak, amit Isten kér tőlünk, hogy előkészítsük eljövetelét, hogy közöttünk lakjék. Csodálkozás. Hallgassák meg Janka Ferenc atya elmélkedését az évközi 14. vasárnapra.
A mai evangéliumban a názáretiek és Jézus is csodálkoznak. Induljunk most el ennek nyomán a csodálkozás titkának mélyebb értelme felé. Szókratész, Platón Teaitétosz című dialógusában ezt mondja. Főként a filozófus adottsága az, hogy csodálkozik, hiszen nincs is más forrása a filozófiának, mint éppen ez. Arisztotelész a Metafizikában pedig így ír. Az emberek ugyanis most is, meg régen is a csodálkozás következtében kezdtek filozofálni. A kételkedő és csodálkozó ember pedig tudatlannak érzi magát, mivel azért filozofál, hogy tudatlanságából kiszabaduljon. A szókratészi csodálkozás a valóság természetének mélyebb megismerésére irányul. Ennek a számára magától értetődő folytatása a helyes, majd az erényes cselekvés. Arisztotelész csodálkozása emellett már inkább a természet valóságára irányul. A kínzó apóriákból, kiúttalanságokból való szabadulás útja a természet törvényeinek feltérképezése. Évszázadokkal később ezt folytatva mondja majd Francis Bacon, hogy a természetet csak neki engedelmeskedve győzhetjük le. Kant csodálattal kapcsolatos híres sorai a valóság természetén és a természet valóságán túlmutatnak. Az emberi természet realitásának a kicsinység és a nagyság feszültségében feltáruló lényegileg új mozzanatára hívja fel a figyelmet. A határtalanul nagy univerzumban az ember állati teremtményként megsemmisítően jelentéktelen és kicsi. Személyisége, láthatatlan énje, intelligenciája miatt azonban végtelenre nyílóan értékes, mert ebben az erkölcsi törvény felfedi számára az állati jellegű léttől és az egész érzéki világtól független létet. Kedélyemet 2 dolog tölti el egyre újabb és fokozódó csodálattal és tisztelettel, minél gyakrabban gondolok rájuk. A csillagos ég fölöttem, és az erkölcsi törvény bennem. Kant érvelése az erkölcsi törvény mellett a mai napig érvényes és elgondolkodtató. Már az antik logika felismerte, hogy a lehetségesből nem következik a valóságos, vagyis az, hogy valami létrejöhet, megtörténhet vagy megsemmisülhet, abból nem tudjuk, hogy a folyamat végbe megye. Itt még ennél is tovább lépünk. A vanból nem következik önmagában a kell. Amikor az ember felfedezi magában a nekem ezt meg kell tennem parancsát, akkor egy olyan eredeti elvet ismer fel, ami nem anyagi természetű, és ami meghaladja az állati ösztönkésztetések világát. Kant nem veszi át Szókratész etikai optimizmusát, amely szerint, ha tudom a jót, meg is teszem. Tudatában van annak, hogy az emberi hajlamok, amelyek a gyönyör keresésére és a fájdalom elkerülésére irányulnak, gyakran konfliktusba kerülnek a magasabb rendű értékekkel. Ezeket két kategórikus imperatívusban, vagyis minden körülmények között mindenkire vonatkozó erkölcsi parancsban összegzi. Az első, hogy az emberiességet mind önmagunkban, mind mindenki másban célnak is, és sohasem csak puszta eszköznek tekintsük. A második pedig, hogy viselkedésünk vezérelve erkölcsileg csak akkor helyes, ha ez egyetemes törvényként alkalmazva mindenki javára lenne. Az evangélikus Kant vallásossága nem csak abban nyilvánult meg, hogy le akarta rombolni a csak az empíriára, az érzékelésre alapuló tudomány gőgét, hogy helyet készítsen a hitnek, szerinte a szívünkbe vésett erkölcsi törvény valóságának feltétele, valamint az erényes életnek kiáró teljes boldogság garantálója is csak az Isten lehet. A csodálkozás nyitottságán át így juthatunk a bölcselők gondolatai által közelebb a valóság természetéhez és a természet valóságához, az emberi természetbe írt erkölcsi törvényhez és az eszerinti cselekvéshez, majd mindezek feltételéhez, Isten létezéséhez és általa az örök boldogsághoz. Az eljutás lehetőségéből azonban sajnos nem következik sem az elérkezés ténylegessége, még kevésbé a beteljesedés szükségszerűsége. A mai evangéliumi szakasz is éppen ezt bizonyítja. Már a názáretiek csodálkozása sem a bölcselők nyitottságával rokon. Itt a mindent eleve jobban tudók ostoba szűklátó körűségével találkozunk. Csodálkozásuk nem nyitottság, nem készség az új felfedezésére és a felismert igazságot örömteli életre váltó változásra. Meglepődésük felháborodás, elutasító megütközés és a változás lehetőségét kizáró megbotránkozás. A hitetlenségükön csodálkozó Jézust megdöbbenti a szeretettől elzárkózó emberi ridegség lehetősége. Mint ahogy ezzel ellenkezőleg meglepi a szolgája gyógyulását kérő pogány százados alázata és szeretete, és elismerő dicsérettel csodálkozik rá rendkívüli Isten hitére. A lehet, a van és a kell, hogy legyen között feszül létezésünk csodája és dinamikája. Mindnyájan rácsodálkozhatunk erre. De a csodálkozás puszta lehetőségéből még nem következik valódi nyitottság, sem a hétköznapi vagy rendkívüli csodák észrevételére való érzékenység. A hit ajándéka kell ahhoz, hogy Isten csodálatos művei áttetszővé váljanak teremtőjük felé. A remény ajándéka kell, hogy a természet és emberi kapcsolataink sóhajtozása és vajúdása ne csalódással, hanem derűs élettel legyen terhes. Végül szeretnünk kell, hogy a szentjeiben csodálatos Isten szeretetének csodája a mi életünkben is hatékony lehessen.
Csodálkozás. Janka Ferenc atya elmélkedését hallották az évközi 14. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki adásunk véget ért. Látogassanak el honlapunkra, ahol megtalálják híreinket a www.vaticannews.va oldalon. Köszönjük, hogy hallgattak bennünket. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus. Mária Rádió.